test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, seregek Istene, újítsd meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Istenünk igéjét olvasom az Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezetből az első 9 verset. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ézsaiás próféta könyvéből az 58. fejezetből az első 9 verset olvasom. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istenet törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen a ti böjti napokon is megtaláljátok kefteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Kértek, imádkozzunk! Kérjük Istenünk, hogy a mai Isten tiszteletem tudjon a mi lelkünk, egész valunk hozzád közel kerülni, hogy megismerhessük utaidat. Látod, hogy sokszor vágyódunk arra, hogy a mi életünk nyugodt és békés legyen, és amikor az ellenkezőjét tapasztaljuk, akkor talán megijedünk, mikor jönnek a nehézségek, próbatételek, vagy amikor nem annyira harmonikus az életünk. Köszönjük, hogy nem ettől függ a veled való kapcsolatunk. Te több vagy a gondolatainknál, az érzéseinknél, a kudarcainknál, vagy éppen a sikereinknél. Hát, hogy tudjuk látni, hogy hogy is kapcsolódik a mi életünk te hozzád. És ha ebben tisztán látunk, akkor a dolgainkat is a helyére tudjuk tenni. Add meg nekünk, hogy így böjt időszakában ez az igazi böjt ott legyen az életünkben, amikor is minden a helyére kerülhet, és a mi életünk boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válik. Kérjük, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy akik most eljöttek, vagy hallgatnak bennünket, a te vezetésed alá kerüljenek. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből olvasom Istenünk igéjét, a 16. verstől a 18. versig. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből 16. verstől 18. versig. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Foglaljon helyet a gyülekezet. Böjt első vasárnapja van, így hát mi is a böjtről fogunk gondolkodni, hogy mi is az igazi böjt, és azt hiszem, hogy jó lesz ezt egy kicsit átgondolni, mert a bőttel kapcsolatban sokfajta félreértés lehet bennünk, és talán egyfajta módon fókuszálunk a bőtre, mégpedig úgy, hogy valamiről mindenképpen le kell mondani. És hát ez nem annyira pozitív az ember számára, mert hát mi egy kicsit arra vagyunk ráállítva, hogy mi inkább minél több dolgot szeretnénk megszerezni a magunk számára, és általában úgy éljük az életünket, hogy hát gyűjtögetünk, és akkor érezzük magunkat gazdagnak, hogyha minél több minden ér bennünket impulzusban, anyagiakban, vagy lelki dolgokban is. És ha valaki azt mondja nekünk, hogy most akkor állj meg, és ez se tedd, az se tedd, és amaz se tedd, mert most böjtölnöd kell, akkor ez tőlünk eléggé idegen. Hát a másik, hogy mit is kezdünk magunkkal akkor, hogyha semmi olyan dolgot nem teszünk, amit egyébként tennénk. Akkor hirtelen rádöbben arra az ember, hogy hát ő egy kicsit az, amit cselekszik, amivel él, amit szeret, amihez ragaszkodik, és az életünk majd, hogy nem, nincs is elválasztva ezektől a dolgoktól, mert ez én vagyok. Ugye? Tehát az én életem, az én hivatásom, az életem az, hogy bizonyos dolgokat teszek, mert nélkülük én, mintha nem is léteznék. Tehát, hogy hozzá kötődünk az életünk dolgaihoz. És akkor, amikor böjtről van szó, akkor még arra is gondolhatunk, hogy hát a testünkkel kell, hogy foglalkozzunk, kevesebbet eszünk, vagy bizonyos dolgokat nem veszünk magunkhoz, mondjuk a hús elhagyása és tisztító kúrába fogunk. Ennek is természetesen megvan az értelme és a célja. Itt most, amit felolvastam az Ézsaiás könyvéből és a Máté evangéliumából, ugye itt is böjtről van szó, de egy másfajta értelmezésben. Itt a cél, a böjt célja nem pusztán az, hogy lemondjunk dolgokról, vagy a testünket megtisztítsuk, vagy ne cselekedjünk bizonyos dolgokat, amelyeket szeretünk, és most visszavonjuk magunkat tőlük, hanem a böjtnek a célja az, hogy Istennel találkozzunk. Ez egy elég nemes és magasztos cél, hogy nem kevesebbről van szó, nem az életem kicsin kis javítgatásáról, arról van szó, hogy én Istennel szeretnék mélyebb és komolyabb kapcsolatba kerülni, és ezért böjtölök. Na és ezzel kapcsolatban ugye Jézus azt mondja, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran. Ugye ez a komor nézés, ez a komolyságnak, vagy annak, hogy én valamit tényleg Isten előtti alázattal végzek, annak egy külső megnyilvánulása. Ez a komorság, ez egy nagyon szent dolog volt. Akkoriban, amikor is az ember az arcán hordozza azt a fajta megrendültséget, hogy most Istenhez viszi az ő életét, és ő nagyon méltatlan arra, hogy Isten elé járuljon, és egyfajta alázat. És Jézus azt mondja, hogy ne tedd ezt. Hát egy kicsit magunk ellen beszélünk, hányszor mondjuk, hogy alázzátok meg magatokat Isten előtt, vagy bánjátok meg vétkeiteket, és ugye az ember azt hiszi, hát ez a legjobb, amit Isten szerethet. Hogyha én alázattal, most azt mondom, bűnbánatnak is talán lehet ez a jele, ez a komor arc, és akkor hirtelen az ember, mint hogyha felfedezni a titok nyitját, mint egy ember, aki egy társaságban megtanulja, hogy hogy kell viselkedni, és azáltal, hogy ő már tud viselkedni, hogy itt mi a rend, akkor már azt hiszi, hogy beléphet a belső szobába. Hát már megtanulta, hogy hogy kell viselkedni, és egy kicsit így van ez a böjtöléssel is, hogy ez egy nagyon jó eszköz, amivel elérhetjük azt, hogy Isten figyeljen ránk, vagy teljesítse kéréseinket, vagy az életünket úgymond megszenteljük vele, mint hogyha elég lenne az Istennek, hogy egy ilyen pószt felveszünk. És erre mondja Jézus, hogy ne tedd ezt, mert Isten nem kötődik ezekhez a formákhoz. A szomorú arcot Isten nem kedveli. Nem lesz tőle se szeretetteljesebb, nem fog közelebb jönni hozzád, mint egyébként közel is van hozzád, nem fog több áldást adni az életedre, ha te így cselekszel, mert igazából az Isten a titkot nézi, ami a te szívedben van, és az, amit te rejtve teszel, a szíved belső rejtekéből, amit kihozol az Isten elé, a sokkal többet számít az Istennek, hagyd el ezeket a külső megnehezítő formákat. És erre mondja Jézus, hogy mosd meg a te arcodat. Vagyis élj úgy, mint egyébként hétköznap élnél, és szabadíts föl magadat, mert az az igazi böjt, amire aztán majd visszatérek Ézsaiás könyvében is, hogy egyrészt neked is szabadnak kell lenned, másrészt másoknak is szabadnak kell lenni. Ez az igazi böjt értelme és célja. És akkor leszünk szabadak Istenre. És akkor tudjuk felismerni, hogy kicsoda ő. A szabadságunkban. Ezért, amikor ilyen formaságokkal nehezítjük saját életünket, akkor még egy köteléket veszünk magunkra. Nem elég, hogy beleroskadunk a külső elvárásokba, amelyeket állandóan teljesítenünk kell, vagy valaminek mutatnunk kell magunkat azért, hogy valamit elérjünk az életben, még akkor is, ha mi azt nem szeretnénk, de megcsináljuk, mert most idézőjelben mondom, így tudunk érvényesülni. Vagy ez a rend, ez a játékszabály, aminek meg kell felelnünk, és egy csomó terhet magunkra veszünk, amihez van is kedvünk, meg nincs is. És az egész életünk átalakul már olyanná, amit mondhatjuk azt, ez nem is én vagyok. Mert én így élek. És akkor az Isten előtt is valami mást kellene megint csinálni, ami nem én vagyok. És azt mondja itt Krisztus, hogy amikor te böjtölsz, akkor most így is mondhatom, legyél te, aki vagy. És vállald úgy magad. Nem kell se kisebbé tenned magadat, se nagyobbnak sem látszanod. Ez az, ami megkísérti az embert, hogy azt hiszi, hogyha gyötri magát, és ez az egyház történetben is megnyilvánult, főleg amikor bűnökkel szembeni harcról volt szó, és a szenvedés, mint egy olyan forma lépett föl, amely megtisztít bennünket a bűntől. Mert ugye Jézus is szenvedett a mi bűneinkért, ezért azt gondolván, hogyha mi szenvedünk a saját bűneink miatt, és mondjuk úgy böjtölünk, hogy szenvedést okozunk magunknak, tehát gyötörjük a testünket, vagy talán gyötröm a lelkemet böjt címén, egy nagyon mély bűnbánattal, de mindig gyötröm magamat, hogy én vétkem. Én bűnös ember vagyok, megkísért bennünket, hogy az Isten ebbe gyönyörködik. Van szó bűnbánatról a Bibliában, van szó, hogy bánjuk meg, de az nincsen benne, hogy egy ilyen fajta gyötrődésben az Isten gyönyörködne. Vagy eszköz lehetne, belépő lenne az Isten világába. Hanem pusztán csak arról van szó, hogy az igazságot felismerjük az Isten kegyelme által, és kiszabadulunk abból a rosszból, amely érintett bennünket, vagy amihez ragaszkodtunk, és elhagyjuk. Vagyis az igaz bűnbánatnak is az a célja, hogy én utána szabad ember legyek, és csak addig kell benne maradnom, ameddig meg nem látom, hogy mi a rossz, elhagyom, és követem a jót. És ez nem Isten tisztelet, hogy benne maradunk a rossz körüli forgásban. Vagy még ha nem találtunk magunkba elég rosszat, még keresünk még 20-at. Mert abban gyönyörködik az Isten, ha csak egy rosszat tudtál, de most már legalább 20 rossz dolgot tudsz, és még azt is eléviszed. Fedezzük föl, amit Isten még nem fedezett föl bennünk. És úgymond tisztítsuk meg túlontúl magunkat valamitől, amivel aztán olyan szinten kerülünk szembe, hogy meg sem tudom oldani. Tehát tegyük fel, én önmagamat úgy ismerem, ahogy ismerem. De van még 15 dolog, meg annál több is, amit nem ismerek magamról. Hogyha én azt mind egyszerre látnám meg, hogy én ki vagyok, milyen gyarló, milyen esendő, milyen bűnös, meg egyéb mindent látnék magamról, akkor még nagyobb problémákat okoznék magamnak. Elég annyit látni, amennyit látunk magunkból, és Isten megmutatott. Persze, ha többet akar megmutatni, akkor engedjük, de nem abban van az Isten tiszteletünk lényege, hogy önmagunkat gyötörjük, hanem abban, hogy megértjük azt, és felszabadulunk az Istenre. Megértjük ennek a jó ízét, és az igazi bölt az, amikor örvendezik az ember Isten jelenlétében. Az az igazi bölt. És az élete, mint a megmosott arc, letisztul, és ezt a szabadságát, ezt a tisztaságát megéli, úgy is, hogy nem eszik, vagy úgy is, hogy bizonyos dolgokat nem tesz, de nem vált szomorúvá. Nem vált élettelenné, hanem vonzóvá válik az élete. Hanem elkezd világítani a maga módján. Már az Ószövetségben is láthatjuk ezt, amikor az igaz Isten tiszteletre Ézsaiás ír, és azt mondja neki Isten, hogy kiálts, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istenet törvényét. Igaz döntéseket kérnek, és közben azt mondják a szívükben, hogy miért böjtölünk, ha te nem látod meg, vagyis gyötrik magukat. Miért gyötörjük magunkat? Saját magukról mondják el, hogy hogyan böjtölnek, hogy folyamatosan Istenet gyötrik magukat. És akkor Isten elmondja, hogy miközben ti ilyen szent cselekményeket hajtotok végre, és úgymond jöttök hozzám, és imádtok engem, keresitek az én akaratomat. Egyébként az életetek tele van egy csomó mindennel. És akkor itt felsorolja a tüneteket. Veszekedtek. Aztán gyötritek az emberek lelkét. Közben lehajtjátok a fejeteket, mint a káka, zsákba öltöztök, hamut szórtok magatokra. Tehát össze van keverve a kettő, és nem veszik észre azt a titkot, amire Jézus is fölhívja a figyelmet. És maga Jézus gyakorolta ezt, és Jézussal szemben volt egy ilyen vád, hogy a farizeusok oda mentek hozzá, meg az ő tanítványaihoz, és megkérdezték tőlük, hogy ti miért nem böjtöltök soha? Hát miért nem böjtöltök? Hát, ha te Izrael tanítója vagy, ha te vagy a legnagyobb tanító, és te Istentől jöttél, te nem böjtölsz. És a tanítványait sem böjtölnek. Magyarul nem szereted eléggé Istent, hogy te sosem böjtölsz? Pedig a böjtöt szereti Isten. Na és itt jön az a fordulat, hogy azt mondja neki Jézus, hogy amikor a vőlegény itt van, akkor nem böjtölhet a násznép. Vagyis akkor az örömnek az ideje van. Alkalmasnak lesznek még az idők a böjtre itt a földön, amikor Jézus nem lesz testileg jelen. De amikor itt a vőlegény, akkor nem kell böjtölni. Hanem akkor élvezni kell az Istennek a jelenlétét, és örvendezni kell, mint egy esküvőn. Enni és inni. Bővölködni és vidámnak lenni. És ilyen értelemben tekinthetünk a böjtre is, hogy az a böjt, amit Isten akar adni, az ennek a vidámságnak, ennek a belső nyugalomnak, tisztaságnak, és az élet természetességének az Istenben annak a szimbóluma, és oda kell, hogy eljutasson bennünket, nem pedig a mesterkéltséghez, nem pedig a problémák körüli forgáshoz, nem ahhoz, hogy közben iszonyatos energiák mozdulnak meg bennünk, mert miközben Istenre akarunk figyelni, összevesztünk mindenkivel. Mert néha így van, hogy valamire nagyon koncentrálunk, és aztán az életünknek más területeit pedig elhanyagoljuk. Azt mondjuk, én Istennel szeretnék most jó kapcsolatba lenni, ezért még képes vagyok másokkal is rosszba lenni. És az Isten azt mondja, hogy az igazi Isten tisztelet, amikor nem gyötröd a saját lelkedet, nem gyötröd mások lelkét sem, leteszed a saját terheidet, és leveszed másokról is a terheket. Na ez az igazi bőt, amit én kedvelek. És akkor ugye felsorolja, hogy mi is az, olyan bőj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármot. Kenyeredet megosztod ugye az éhezővel, mezítelent látsz, felruházod. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, beheged sebed, igazságod jár előtted, az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Tehát fölhívja a figyelmet arra, hogy lehet úgy Istent keresni, hogy pont azért nem találod meg, mert keresed. Hát ez iszonyatos nagy csapda. És lehet úgy az Istent hűségesen keresni, hogy közben hosszú, nagyon hosszú ideig az ember azt hiszi, hogy jó úton jár. És nem veszi észre, hogy az Isten teljesen mást kér tőle, mert be van telve a saját gondolataival, sőt azzal van betelve, hogy Isten ezt szeretné tőlem, hogy én ezt csináljam. És az igazi bőjt az, amikor ebből a látásmódból kiszabadulva hirtelen leesik az emberről, de ez Isten nem ezt szeretni. És felszabadul az ember a kényszer alól. Mert ez is egy kényszer. Az igát, azt úgy is fordíthatnám, vagy úgy is mondhatnám, hogy kényszer alatti élet. Valamikor valaki rád tesz valamit, belekényszerít téged valamiben, hogy te abban élj, és te ezt magadra vetted, és nem tudod levetni magadról. Ez lehet lelki értelemben, lehet ugye a földi, világi létünkben vannak dolgok, amelyekbe belekerülünk, és ezektől való szabadságot jelent, vagyis azt mondta, hogy a bűnösen fölrakott bilincsekhez hasonlítja, ami téged megkötöz vagy elválaszt, és megint a szabadsághoz jutunk el, az életettől, hogy nem tudod tőle élni az életedet. Ugye a bilincs a rabnak a szimbólum, vagy a rabságnak a szimbóluma, az ember lényegében tud mozogni, de csak bizonyos határon belül. Csak egy bizonyos ideig van neki szabadság, és korlátozva van a saját szabadságában. És ha másképpen akarom mondani, akkor a bűn lényegében ilyen, ad nekünk szabadságot, csak korlátozva. Bizonyos keretek között. Megadja az élvezetet, de csak bizonyos értelemben adja meg, és annak ára van. Annak súlya lesz az életünkben. Amit pedig Isten akar adni, az a bőjt is ezt szimbolizálja, visszaadja az életnek az értelmét, az értékét, hogy tud élvezni az életet. És ez nem bűnös dolog. Ezért volt az, hogy Jézus nem bőjtölt, hanem evett és ivott ugye a bűnösökkel, mit tett? Élvezte az életet. Jó értelemben. És mindazok, akik nem élvezték az életet, és különböző ilyen előírásokat próbáltak követni akkor, mikor ő jelen volt, akkor megbotránkoztak ő benne, hogy ő, hát hogy lehet, hogy Istennel, Isten ő vele van, és ő pedig a, úgymond az életben forog, és szabadon forgolódik az életben, és semmiféle ilyen szabályt úgymond nem tart be, és mégis boldog, vagy csodákat is tesz, meg még Isten is vele van. És ilyenkor láthatjuk, hogy ugyan néznek bennünket az emberek, miért félnek talán bejönni a templomba, vagy miért nem akarnak a hittel foglalkozni, mert rengeteg előírás van most idézőjelben, amit úgy gondolják, hogy mindezt meg kell tartani ahhoz, hogy majd Istenhez eljussanak. És ezek olyan akadályok, amelyeket nem akarnak megugrani, mert itt valami más élet van. Nem az az élet van, amit kint élünk. Itt akik bejönnek az Isten tiszteletére, itt valami más életet élnek, mint amit mi. És az élet és az élet között van egyfajta határ. Igaz, hogy más életet élünk, és Istennel kapcsolatban vagyunk, de a böjtnek a másik nagy üzenete az lenne, hogy úgy böjtölünk, hogy a világ meglássa, hogy a mi életünk ugyanolyan élet ebben a világban, és mindennel élhetünk a maga helyén és módján, és közben szabadok vagyunk az Istennel való kapcsolatban, és tisztán tudunk élni. Mentesen azoktól a terhektől, bilincsektől, járomtól, nyomorúságoktól, amiben viszont ők élnek, és ez felmutatva, hogy én levetem magamról ezeket a bilincseket, de élek ebben a világban boldogan, Istennel, ezáltal valaki számára ez vonzóvá lesz. De ha én fordítva élek, kivonulok a világból, élek nagy, lehorgasztott fejjel szomorúan, mondván azt, hogy keresem az Istent, és az egész életem egy örömtelen elvonulás. Ez sem lehet, az sem lehet, ez sem szabad, az sem szabad. Akkor ki az, aki igazából majd keresni fogja Istent? Ez olyan, mint egy negatív reklám. Isten a legboldogabbat akarja adni a legteljesebben, és az élet teljességét, és úgy reklámozzák őt, hogy azt mondják, hogy pont az, hogy te ezt tedd le, te azt, neked ez sem lehet, az sem lehet, ez az élet. És persze, hogy nem kell. Az az Isten, aki mindettől meg akar engem fosztani. Tehát pont erről beszél Krisztus, hogy ti ne így cselekedjetek, hanem pontosan, ami rejtve van, ő így fogalmazza, atyát titkon lát, és titokban megfizet neked, ami ugye történik benned, és körülötted. Ézsaiás kifejezi, hogy ezek a bennünk történt dolgok, ezek nagyon pozitívak. Ezeket Isten megáldja, ha helyesen értelmezzük az ő tiszteletét, és azt a, még a bűnbánatot is, és mindent, akkor azonnal nyitottá válunk. Nyitottá válunk önmagunkra, az életre, a világra, amiben élünk, az emberekre. És nem, hogy megtűrnénk azokat a dolgokat magunk körül, amiben eddig éltünk, és nyomorítottak bennünket, és belemegyünk azokba a játszmákba, vagy azokba a kényszerhelyzetekbe, igákba, újból visszatesszük a nyakunkat, teljes békessége, hogy ez az Isten akarata, hanem pontosan nem teszed vissza a nyakadat, nem úgy viselkedsz, ahogy eddig viselkedtél, megtöröd ennek az egésznek a rendszerét, sőt, segítesz annak, aki esetleg ugye téged is nyomorít, valamilyen módon megtalálod az útját, hogy hogyan tudnád azt a jármot, amely kettőtöket összeköt, széttörni. Kedves szó, vagy akár megbocsátás, vagy akár az, hogy együtt érzel valakivel. Tehát elkezdesz még kreatívabban figyelni az életedre, és olyan dolgokat teszel a böjt címén, amit eddig nem is gondoltál, hogy megtehetsz. És Isten azt mondja, hogy teljesen szabad vagy, hogy ezt megtedd. És mi a második haszon? Felszabadulsz olyan hamis formáktól, amelyekről azt hitted, hogy Isten ezt kéri tőled. Hihetetlen nagy szabadság az, amikor az Istennel való kapcsolatunk megtisztul bizonyos formaságoktól, amelyek már kiüresedtek. Nem az imádság a rossz, de ahogy imádkozunk, néha lehet, hogy rossz. Nem az baj, hogy megszomorodik az arcunk, amikor valami rosszat meglátunk magunkban, vagy másokban is, és átéljük azt. De amikor rajtad marad, és így jársz, az emberek előtt, az baj. Nem az a baj, hogyha Isten megfed bennünket, és azt érezzük, hogy jogos. De az baj, ha mindig azt mondod, hogy Isten csak büntet. Mert ez nem igaz. Nem az a baj, amikor azt érzed, hogy nincs közel hozzád az Isten, és legszívesebben kiáltanál, hogy segítsen meg. De az baj, ha azt mondod, hogy Isten sosem segít, és nem hallgat meg téged. Tehát értjük, a bőjt igazából az, amikor megtöröm ezeket a bennem kialakuló mechanizmusokat, amikor szembe tudok nézni úgymond önmagammal, és egyfajta tisztasságban, hogy mindent igazából egy felsőbb perspektívából tudok nézni, és Isten is segít engem abban, hogy mindenből kibontson engem. Ez sem kell neked, ez sem így van. És szépen kibont engem, és leegyszerűsödik az élet. És akkor mit jelent ez a lemondás? Miről kell nekem lemondanom? Ez a lemondás nagyon érdekes, mert igazából az igazi lemondás az Isten előtt az azt eredményezi, hogy minden a tiéd lesz. Semmit sem veszel tőled, Isten. Az igazi lemondás célja az, hogy minden a tiéd legyen. És mindennel helyesen tudjál élni. Mert Isten nem abban gyönyörködik, hogy az ő gyermekeinek ez sincs, vagy az sincs, és ő van nekik, hanem abban gyönyörködik, hogy mindenük megvan. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy vannak dolgok természetesen, amikor nincs meg nekünk sok minden. Igen, mert az nem lenne igazság, hogy én azt mondanám, mostantól kezdve mindened meg lesz. Van úgy, hogy az Isten igen, vezet bennünket, tudjunk szűkölködni, bővölködni is. És nem lesz egyszerre meg minden, de az a szabadságod, hogy mindennel élj, és bármit adjon neked az Isten, az elég legyen, az ebből fakad. Mert igazából a vágyak szintjén az ember nagyon befolyásolható. Ha én lemondok mindig valamiről, most negatív értelemben mondom ezt a lemondást, mindig valamitől megfosztom magamat. Te mire fogsz vágyni? Mindig arra. Nem? Eszedbe fog jutni. Ne gondolj a rózsaszín elefántra, biztos, hogy arra fogsz gondolni. És az isteni tiltásokkal is ezért kell vigyázni. Mindig tiltok valamit Isten nevébe, hogy ezt nem lehet, azt nem lehet. Ezzel elültetek az emberekbe valamit, hogy akkor mégiscsak arra fog menni, az ő másik részébe vágyni fog rá. A tiltás, ha Isten valamit tilt, valamiért mondjuk azt mondja, hogy nem, de mellette ad valamit, amivel ez egyáltalán megvalósítható. És a tiltásnak a formái az Isten előtt mindig csak bizonyos cselekvésekre vannak, és nem az életet tiltja tőlünk, hanem az ahhoz való negatív hozzáállás, vagy hogy rosszul élsz vele, akkor neked csapda, akkor békjó lesz az életeden, akkor iga lesz belőle, nem öröm, hanem igává fog válni. Ezért tiltja. És az az igazi böjt, amikor kijövünk a hamis illúzióból, hogy Isten akkor szeret bennünket, ha az összes nemet megtartom. Amit Isten mondott, ez se, az se, amaz se, igazi böjtöm, ha én mindezekről le tudok mondani, amire Isten nemet mondott. És mire mondott Isten igent? Van valami? Hát azt nehéz megtalálni. Pedig az élet igenlés van mögötte. Mert Isten, amire nemet mond, vagy amit nem ad meg, azért adja még azokat a dolgokat is, amit nem adott meg, hogy te az életedbe szabadabb legyél. Bármennyire is furcsa, és bele tud jobban vetni magad. Erre nincsen most szükséged, bár te azt hitted, hogy erre nagyon-nagyon nagy szükséged van. És lehetsz még enélkül is boldog. Csak ez egy tanulás. A bődben ezt tanulod meg. Sőt, azt is, hogy Isten bármikor visszaadhatja azt neked, és egyébként élhetsz vele, mert ha valamit is elvett tőled, nem azért vette el, hogy neked tiltott. Tehát például az anyagiakkal, ne beszéljünk anyagiakról, pénzről, de ugye a pénzhez való viszony, az nehéz kérdés, mert fontos, de egyrészt ugye mondhatjuk, hogy a bűn forrása a pénz. Mert a pénz szerelme, ugye minden rossznak a gyökere. De egyébként, hát azzal, azért dolgozunk, azért mindannyiunknak fontos, képmutatóan lepillantunk, hogy a bűn forrása, de azért nagyon szeretjük, ha van. És majdhogy nem az egész életünket arra tesszük föl, hogy ezt gyűjtögessük. Akkor mit mond Isten, hogy a pénz, ez nem azt jelenti, hogy te bűntudattal élj a pénzzel, meg nem tudom, félj tőle, hogyha sok van, vagy legyél azért szegény, mert én azt szeretném, hogy te szegény legyél, ne legyél gazdag. Hát ez soha nem mondta Isten. Csak óvott attól, hogy akik gazdagok, azok a pénzüknek élnek. És te ne élj a pénzednek. De egyébként lehetsz gazdag. Egyébként vállalhatsz olyan állást, amiben sokat fognak fizetni. Nem kell bűntudattal hazamenni, Istenem, elfogadhatom ezt az állást, mert nagyon-nagyon sok pénzt fogok kapni. De mit fogok én kezdeni, hogyha ekkora nagy kísértésem lesz? Biztos nem fog, nem egy alázatos életű ember leszek előtted, inkább nem fogadom el azt az állást. Jó, lehet, hogy túl sarkított a példa, de néha az élettel így vagyunk, hogy valami örömöt akar nekünk adni Isten, és nem, hát nem lehet, hogy örüljek, mert Isten azt szereti, a szomorú arccal őt imádom. Hát nem szereti. Nagyon nem szereti. Hanem azt szeretné, hogy mindennel éljünk. Boldogan és az ő örömére, és az igazi bőjt most azt mondom azt, hogy táncra perdülsz az Istennel. És táncolod azt a táncot, amit neked adott. És ezért tudod leverni a bilincseket, mert az csak azt tudja leverni, aki már nincsen. Aki legbensőbb lényegében tudja, hogy ezek nem kötözhetnek meg. Akkor tudsz te szabadságot vinni az emberek közé, vagy más lelkülettel szólni és cselekedni, vagy támogatni másokat, amikor te szabad vagy. Ha te nem vagy szabad. Együtt mentek a kis dolgokkal, és ugyanúgy viselkedünk, ugyanúgy elmondjuk, ugyanúgy panaszkodunk, ugyanúgy azt mondjuk, hát ez így van, ilyen szenvedés az élet, és akkor megerősítjük egymásban ugyanazokat az üzeneteket. És halkan azt mondja Isten, ez nem együttérzés, ez tapicskolás a negativitásban. Önsajnálat, amelyet megfűszereztünk egy kis Isten segítsel. De már az Isten rég segített, csak észre kéne venni, hogy szabadok vagyunk. És ezt nem vesszük észre, akkor ez marad. És ezért nem kell böjtölni, hogy ez maradjon, mert Isten nem tudja ezt megváltoztatni, ha te nem változtatod meg. És ez az, ami itt az Ószövetségben, hogy hát mi miért böjtölünk, és gyötörjük magunkat, hogyha te nem is figyelsz ránk. Még végül az Isten a hibás. Hát ebben ez a legnagyobb poén, amikor hatalmas erőfeszítésekkel küzdök, hogy szebbé jobbá tegyem az életemet, Istennek tetszem, mi lesz a vége ennek a nagy böjtölésnek, hogy a végén azt mondtam, hát te nem segítettél nekem, Istenem. Meg sem hallgattál. Még egy milliméterrel sem lettem se boldogabb, se tisztább, és a kapcsolataim is romokba hevernek. Fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy téged szeretné, és az Isten tiszteletet gyakorolni, hát akkor abba is hagyom. Mert nincs ennek értelme. És mit mond Isten? Ennek tényleg nincs. És az igazi bölt ilyen értelemben, ha végignézzük, akkor már nem áll hoznánk távol. Mert szerintem ehhez van kedvünk. Arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy így böjtöljön, és gyakorolja benne magát szabadon. És akkor meg fogja tapasztalni azt, amit ígér a Szentírás. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, jó téged látni, hogy milyen is az igazi arcod. És jó látni, hogy milyen a mi arcunk, ez az igazi böjt, amikor erre felszabadulunk. És ezáltal tudjuk az életünk dolgait a te jelenlétedben felszabadultan átélni, megélni, a rosszat átalakítani jóvá, a jót igazi áldássá tenni, és tudjuk a jármot, a bilincseket levenni magunkról, a felesleges pózokat, amelyekben nem vagy benne, és nem gyönyörködsz benne, azoktól felszabadulni. Köszönjük, hogy az az igazi bűnbánat, amikor annak vége van, és örvendezünk veled. És az hamis bűnbánat, amikor sosincs vége, és sohasem örvendezünk veled, és nincsen életünk. Hát, hogy így böjtöljünk, igazsággal, világossággal, békességgel, szeretettel, önmagunk iránti helyes figyelemmel, a másik iránti nyitottsággal, és közben rád figyelve, hogy ez az élet egy hatalmas nagy ajándék nekünk. És nem azért vagyunk itt, hogy szomorkodjunk, hogy elveszítsük erőnket, és nem azért vagyunk itt, hogy boldogtalanul éljünk, hanem te annak örülsz, ha a mi böjtünk alatt vidám a mi arcunk, és a mi szívünk titka előtted nyitva van. Őszinték vagyunk veled, és te megfizetsz nekünk nyilván. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű, és ennyire szabad a veled való találkozás, az Isten tisztelet, és a böjt mindennél fontosabb. Így már van kedvünk hozzá, hiszen ez maga az élet, és az élet öröme. Mindannak a megbecsülése, amit adtál nekünk, és azért való hálaadás. Kérjük, áld meg gyermekeink életét, áld meg az iskolában tanuló diákokat, áld meg a szülőket, ezt az egész gyülekezetet, idős testvéreinket, akik hosszú idő óta hűségesen járnak ebbe a gyülekezetbe. Áld meg fiataljainkat, add, hogy tudjunk helyesen böjtölni, örülni az életnek, mert ha együtt örvendezünk, mások is közénk jönnek. De ha szomorúan lehajtjuk fejünket, senki nem nyitja ránk az ajtót, és egyedül maradunk, véghetetlen magányunkban. Kérjük tehát azt, hogy veled legyünk, és ezáltal mindenkivel. Ha téged megnyerünk, mindent megkapunk. És köszönjük azt, hogy amit odaadunk, annak te a százszorosát adod vissza, és így fog bővölködni az életünk. Áld meg betegeinket gyógyulással, hosszantartó betegségben türelemmel, derűvel, csendes örömmel, add, hogy tudjanak gyógyulni, vagy elfogadni azt, ami éppen most van, és ezáltal veled élő kapcsolatban maradni. Hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amen. Áldás békesség.